Apostolok cselekedetei, 10. és 11. fejezet. Jézus az apostolok cselekedeteinek első fejezetében a következőket mondta a tanítványainak. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Jézus azt parancsolta a tanítványainak, hogy menjenek el világszerte, és hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek. És aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Jézus Krisztus evangéliuma tehát minden embernek szól, nemzeti és etnikai hovatartozásától függetlenül. Az apostolok cselekedeteinek első fejezetében láthattuk, hogy hogyan kezdik el Jézus Krisztus feltámadását hirdetni, először Jeruzsálemben, és hogyan csatlakozik hatalmas tömeg szinte minden nap a gyülekezethez. Aztán arról is olvashatunk, hogy hogyan kezdték üldözni a gyülekezetet, amelynek nyomán Fülöp Szamáriába ment, sok tanítvány pedig Júdeába. Így tehát kisebb gyülekezetek jöttek létre Szamáriában és Júdeában is, pontosan úgy, ahogy ezt Jézus előre megjövendölte. A korai egyházat pedig továbbra is üldözték, mégis egyre növekedett a megtértek száma, és mivel a római birodalmon belül szabadon utazhattak, elvitték az evangéliumot az akkori világ minden tájára. Érdekes számomra, hogy Pál apostol 30 évvel a korai egyház megszületése után azt írta a kolossébeliekhez, hogy az evangélium hozzájuk is eljutott, ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik. 30 évvel az első jeruzsálemi gyülekezet megalakulása után beteljesedett tehát Jézus proféciája, és az evangélium eljutott egészen a föld végső határáig. Itt a 10. fejezetben annak lehetünk tanúi, hogy mindezek után hogyan jut el az evangélium a pogányokhoz. És látni fogjuk, hogy ez egy nagyon érdekes folyamat. Élt Cézáreában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Az itáliai csapat ugye nem egy kis zenekart jelent mandolinnal, gitárral és szólóénekessel. Egy-egy római hadtest körülbelül 6000 katonából állt, ezek a hadtestek pedig zászlóaljakra voltak bontva, és egy zászlóalj 600 római katonát jelentett. Egy hadtesten belül tehát 10 zászlóaljat találunk, egyenként körülbelül 100 katonát tömörítő egységekre osztottak, amelyek élén egy századosát, hisz 100 katona tartozott az irányítása alá. Nagyon érdekes, hogy ránk maradt római feljegyzések pontosan meghatározták, hogy egy századosnak milyen követelményeknek kellett megfelelnie. Az egyik alapkövetelmény az volt, hogy egy százados rendkívül bátor ember kellett legyen, ha túlerővel találta szembe magát, akkor nem visszakozhatott, hanem ott kellett maradnia és harcolnia kellett embereivel együtt, mint halálig. Bátorsága és elszántsága ellenére sohasem kereste a bajt, de a kihívásokkal bátran szembenézett. Érdekes számomra az, hogy a Bibliában több századossal is találkozunk, és minden esetben nagyszerű embereket ismerhetünk meg. Biztosan emlékeztek arra a századosra is, aki felkereste Jézust, és megkérte őt, hogy gyógyítsa meg a haldokló szolgáját. Jézus ekkor felajánlotta, hogy elmegy a százados házába, de a százados ezt felelte rá. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. És azt is mondta. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek, hogy menj el, és elmegy. A másiknak, hogy jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, és megteszi. Ezért tehát csak egy szót kell szólnod, és meggyógyul az én szolgám. Megdöbbentő hite volt ennek az embernek. Itt a 10. fejezetben pedig egy újabb századossal találkozunk, aki a helyőrség parancsnoka volt Cézáreában, amely a régió fővárosa volt. Az ige azt is elárulja nekünk a századosról, hogy az egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt. Akkoriban nagyon sok római belefáradt a több isten hitbe. A rómaiak és a görögök ugyanis több istent imádtak. Biztosan emlékeztek, amikor Pál Athénba látogatott, és ezt mondta az összegyűlteknek. Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, láttam, hogy olyan sok különböző istennek oltárt állítottatok. És valóban igaz, hogy a görögöknek rendkívül sok istenük volt. Mindenre volt egy istenük, minden emberi érzésnek is volt egy saját istene. A szeretetnek, a gyűlöletnek, a féltékenységnek, a haragnak, sőt a békének és a háborúnak is. A görögök közül valakinek egyszer eszébe jutott az, hogy lehet, hogy valahogy kimaradt egy isten. És mivel tartottak attól, hogy az az isten, akinek véletlenül nem állítottak oltárt, emiatt majd megharagszik, elhatározták, hogy neki is állítanak egy oltárt, és ráírták, hogy az ismeretlen istennek. Pál ezért mondta nekik, hogy találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva. Az ismeretlen istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek, az egyetlen egy igaz és élő istent, aki a mennynek és a földnek és mindennek a teremtője. Sok görög és római tulajdonképpen nem is hitt abban, hogy több isten is létezhet, és Izraelt figyelve sokan közülük elfogadták, hogy csak egyetlen igaz és élő isten létezik. Kornélius is egy ilyen ember volt. Egész háza népével együtt félte Istent, és sok alamizsnát osztogatott a népnek. Akinek keveset adtak, attól kevesebbet kívánnak. A Lukács evangéliumának 12. fejezetében is arról olvashatunk, hogy az ember annak a tudásnak alapján ítéltetik meg, amelyet kapott. Az a szolga, aki ismerte ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívántak, akire sokat bíznak, attól többet kérnek számon. A lényeg azonban az, hogy mindenkinek a kapott ismeret szerint kellene élnie. És ha valaki ezt teszi, akkor Isten még több tudást ad neki. Pontosan nem tudjuk, hogy Kornélius mennyi tudással rendelkezett, azt azonban tudjuk, hogy ő hitt Isten létezésében. Tisztelte, félte Istent, szüntelenül hozzá imádkozott, és sok alamizsnát is osztogatott a népnek. Ő egyik délután 3 óra tájban imádkozott, vagyis akkor, amikor a zsidók szoktak, látomásban világosan látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja. Kornélius! Ő pedig rátekintett és megrémülve kérdezte. Mi az, uram? Erre az angyal ezt mondta neki. Imádságaid és alamizsnáid emlékeztetésül feljutottak az Isten elé. Vagyis Isten hallotta a te imáidat, és látta, hogy alamizsnát osztasz a népnek. Mindezek tehát feljutottak az Isten elé, most azért küldj embereket Joppéba. Joppé egy ősi kikötőváros volt a földközi tenger partján. Cézária is egy kikötőváros volt, egy mesterségesen létrehozott kikötővel, amelyet nagy Heródes épített. Heródes emberei hullámtörő gátat emeltek, és így egy nagyon szép kis kikötőt hoztak létre. Joppé Cézáreától körülbelül 30 kilométerre délre feküdt, amely abban az időben 2 napi járóföldet jelentett. Tehát azt mondja neki az angyal, hogy küldjön embereket Joppéba, és hívassa magához azt a Simont, akit Péternek is hívnak, és ő majd elmondja Kornéliusnak, hogy mit kell tennie. Péter éppen egy Simon nevű tímár vendége volt akkor Joppéban, akinek a háza a tengerparton volt. Láthatjuk tehát, hogy kezdenek leomlani azok a falak, amelyeket a zsidók maguk köré emeltek. A zsidók ugyanis nem érintkezhettek a pogányokkal. Nem ettek együtt a pogányokkal, sohasem hívtak meg egy pogányt a saját házukba, és sohasem léptek be egy pogány házába, mivel őket tisztátalanoknak tartották. Ha egy zsidó véletlenül hozzáért egy pogányhoz, akkor a zsidónak meg kellett tisztulnia, mielőtt újra belépett a templomba. A farizeusok mindezt annyira komolyan vették, hogy amikor kimentek az utcára, szorosan maguk köré tekerték köntösüket, nehogy véletlenül meglebbenjen a köpenyük. Attól tartottak ugyanis, hogy ha meglebben a köntösük és véletlenül hozzáér egy pogányhoz, akkor ők ettől is tisztátalanokká válnak majd, és sok szertartás kell majd ahhoz, hogy újra beléphessenek a templomba és imádhassák Istent. A tímárok szintén a kiközösítettek csoportjába tartoztak. A mózesi törvény szerint ugyanis, ha bárki hozzáért egy holttesthez vagy egy állati tetemhez, akkor tisztátalanná vált. Péter egy tímár házában szállt meg, mert őt már nem érdekelték ezek a szabályok. Pál is azt mondja az efezusiakhoz írt levelében, hogy Jézus Krisztus az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést zsidó és pogány között. Krisztus Jézusban tehát nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad. Péter tehát egy Simon nevű tímár házában szállt meg. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott két szolgát és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva elküldte őket Joppéba. Emlékeztek, amikor a másik százados azt mondta Jézusnak, hogy ő is hatalom alatt álló ember, és neki is vannak alárendelt katonái, és amikor azt mondja az egyiknek, hogy menjen el, akkor ő elmegy, a másiknak, hogy jöjjön ide, akkor az ide jön. Ez a százados itt élt a hatalmával, és elküldte az embereit Péterért Joppéba. Ne felejtsük azonban el, hogy Isten mindkét végén munkálkodott. Az én fiam Chuck dolgozott itt a gyülekezetben munkatársként néhány évvel ezelőtt, és be kell vallanom, hogy a fiam egy rendkívül jóképű férfi. Ezért Chuck fiamnak bizony voltak nehézségei, amikor még egyedülállóként szolgált. Sok olyan fiatal hölgy akadt ugyanis, aki váltig állította, hogy Isten megmutatta neki egy angyal által vagy egy álomban, hogy őt rendelte ki Isten a fiam mellé segítőtársnak. Egy idő után ez már rendkívül zavarta a fiamat, visszahúzódó lett, és kérte, hogy fiatal lányokat már ne küldjenek hozzá tanácsért. Isten azonban mindkét végén munkálkodik. Jöttek a hölgyek egyik a másik után, és mindegyik azt mondta, hogy Isten megmutatta neki, hogy a fiamnak őt kell feleségül vennie. A fiam azonban azt válaszolta erre nagyon is helyesen, hogy neki ezt még Isten nem mutatta meg. Ne feledjük el tehát, hogy Isten mindkét végén munkálkodik. Ha például úgy érzed, hogy Isten elhív téged egy meghatározott szolgálatban, és szeretnél egy adott embert megkérni, hogy jöjjön veled és segítsen neked, akkor biztosan tudhatod, hogy ha ez Isten akarata, akkor Isten már a másik ember szívében is elkezdte a munkát, és hozzá is szólni fog, és megmutatja neki, hogy mennie kell veled. Isten tehát mindkét végén munkálkodik. És ami engem illet, én csak akkor szeretnék belefogni valamibe, hogyha Isten előtte személyesen is szólt hozzám azzal kapcsolatban. Ha valaki odajönne hozzám, és ezt mondaná nekem, hogy Chuck, én úgy érzem, hogy neked itt kéne hagynod ezt a gyülekezetet, és el kellene költöznöd vidékre, és ott kellene egy gyülekezetet pásztoroljá, akkor én erre azt válaszolnám, hogy rendben van, de először szeretnék várni az Úrra, imádkozni ezzel kapcsolatban, és kivárni azt, hogy ő mit mond nekem. Tehát csak azért, mert ezzel kapcsolatban Isten ezt valaki másnak elmondta, attól én még nem hagynék itt csapott papot, és nem indulnék neki. Én kivárnám, amíg az Úr hozzám is szól ezzel a dologgal kapcsolatban. És benneteket is arra bátorítanálak, hogy kövessétek ezt a példát. Ha valaki odajön hozzátok és azt mondja, hogy kapott egy bámulatos kinyilatkoztatást, színes fények jelentek meg az égbolton, és ő transzba esett, vagy megjelent neki az Úr angyala, és azt mondta neki, hogy menjen el hozzád, és mondja el neked, hogy mindent pénzé kell tenned, és el kell költöznöd Hawaii szigetére. Bármennyire is vonzó ez az ajánlat, sokkal jobban teszed, ha inkább vársz az Úrra, mielőtt belemennél ebbe, mert könnyen lehet, hogy ha nem vársz rá, és Hawaii-ra költözöl, akkor végzetes hibát követsz el. És bizony az is megtörténhet, hogy Jónás bőrében találod magad, és valahol félúton meg fogsz rekedni. Ezért miközben Isten Kornéliuszhoz szólt, Péterhez is szólt Joppéban. Itt tehát láthatjuk az érem másik oldalát, ahogy Isten Péter szívében is munkálkodik. Másnap, amíg ezek úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Úgy tűnik tehát, hogy Péter a zsidó szokás szerint imádkozott a nap harmadik órájában, tehát reggel 9-kor, a nap 6. órájában, vagyis délben, és a nap 9. órájában, vagyis délután 3-kor. Dél volt tehát, közeledett az ebédidő, és Péter ekkor felment a ház tetejére imádkozni. Első hallása persze furcsán hangozhat, hogy Péter a ház tetejére ment imádkozni, ha azonban már jártál Izraelben, akkor biztosan jól tudod, hogy a háztető az izraeliek számára a lakás szerves részét képezi. Az izraeli házak lapos tetősek, és fönt a háztetőn általában kialakítanak maguknak egy kis verandás részt, egy kis kertet, és ruhájukat is oda teregetik. Mivel ezekhez a házakhoz nem tartozik udvar, ezért az udvar és a játszótér szerepét általában a háztető tölti be. Amikor az édesanyja a gyermekeit ebédhez hívja, akkor is a háztetőről hívja le őket. Ezért egyáltalán nem furcsa az, hogy Péter a háztetőre ment fel imádkozni. És mivel dél körül járt az idő, nagyon megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett. Hadd mondjam el, hogy én igazából nem tudok túl sokat a révület állapotáról. Személy szerint még sohasem estem révületbe, ez azonban nem azt jelenti, hogy ellene vagyok mindennek. Sőt, igazából úgy gondolom, hogy érdekes élmény lenne egyszer révületbe esni. Ha Isten is azt akarja, hogy egyszer révületbe essek, mert így akar nekem megmutatni valamit, akkor semmiképpen sem akarok ezzel ellenkezni. Én nyitott akarok lenni Isten munkájára. Szerintem a révület állapota kicsit ahhoz hasonlítható, mint amikor az ember kezd álomba merülni. Volt bizony néhány alkalom, amikor valami hasonlót már én is megtapasztaltam. Megtörtént, hogy fél éjszakát nem aludtam, és másnap, ahogy beszéltek hozzám az emberek, azon kaptam magam, hogy üveges szemekkel kezdek álomba merülni, és ilyenkor hirtelen feleszmél az ember. Péter révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló. A görögben ugyanezt a szót használták a vitorlára is. Péter tehát látta, hogy leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely a négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata. A törvény szerint a zsidók azonban csak kérődző és hasított körmű állatot ehettek. Ebben azonban benne volt a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott, kelj fel, Péter, öld és egyél! Péter azonban így szólt. Semmiképpen nem, uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalan. Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy Péter kijelentése, bár mindannyiunk számára ismerősen cseng, egy ellentmondást tartalmaz. Semmiképpen nem, uram. Ez egy hatalmas ellentmondás. Ha az úr megkér téged valamire, akkor az egyedüli lehetséges válasz az az, hogy rendben van, uram. Ha ő ugyanis valóban a te urad, akkor hogyan mondhatsz neki nemet? Péter tehát mondhatta volna, hogy nem úgy van az, komám. Semmiképpen sem, barátom. De azt nem mondhatjuk, hogy nem, uram. Ez ugyanis egy teljes ellentmondás. Isten óvjon meg bennünket az e fajta ellentmondásoktól saját beszédünkben. Hiszen gyakran mi is vitába szállunk Istennel. Ő megmutat nekünk valamit, megkér bennünket valamire, mi azonban azt mondjuk, hogy nem, uram, én nem tudom ezt megtenni. Nem, uram, én ezt nem akarom megtenni. Ezzel azonban tulajdonképpen azt is kommunikálom, hogy én vagyok az Úr. Péter már önmagában is ellentmondásos kijelentést tesz, amikor azt mondja, hogy semmiképpen nem, uram. Én sohasem ettem semmit, ami nem volt kóser. Sohasem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. És tudnunk kell, hogy a zsidók szemével a pogányok is tisztátalanok voltak. de másodszor is szólt hozzá a hang. Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig három ízben is így történt, azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Gondolom azért történt három ízben ugyanígy, mert Péter mind a háromszor ellentmondásosan válaszolt. Azután tehát az egész felemelkedett az égbe. Isten azonban már készítette Péter szívét. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehetett az a látomás, amelyet látott, tehát azon gondolkodott, hogy mi volt mindaz, amit a lepedőn látott. Például mit kerestek ott azok a malacok? Öljen meg és egyen meg őket? Mit jelenthet ez? Azok a férfiak, akiket Kornélius küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt. Meg kell értenünk, hogy ennél tovább nem mehettek. A zsidó törvények szerint ugyanis, ha ők pogányként beléptek volna egy zsidó ember házába, akkor tisztátalanná tették volna azt a házat. Persze Simonnak a háza már így is tisztátalan volt. Megálltak tehát a kapu előtt, és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e a szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek. Íme, három férfi keres téged, kelj fel, menj el, és eredj el velük. Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk. Íme, én vagyok az, akit kerestek. Mi ügyben jártok itt? Azok így feleltek. Kornélius százados, igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Erre Péter behívta, és vendégül látta őket. Látjuk tehát, hogy azok a falak egyre csak omlanak lefelé. Másnap azután velük együtt útra kelt, és a jobbéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézáreába. Kornélius pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Kornélius eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá. Állj fel, én is ember vagyok! Péter nem engedte, hogy ez az ember imádja őt, vagy hogy megcsókolja a lábát. Azt mondta neki, hogy álljon fel, hiszen ő is ember. Érdekes számomra, hogy az emberek gyakran felmagasztalják Isten egy-egy szolgáját, és szinte istenként imádják. Az apostolok azonban óvakodtak ettől. Amikor például Pál és Barnabás Lisztrában voltak, akkor Zeus papja, akinek temploma a város mellett volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapu elé, és a sokassággal együtt áldozatot akartak bemutatni nekik, mert teljesen lenyűgözte őket, hogy Pálék meggyógyítottak egy sánta embert. Pál és Barnabás pedig ruhájukat megszaggatva futottak oda a sokasság közé, és megparancsolták nekik, hogy ne imádják őket, mert ők is csak emberek, hanem inkább Istent imádják. Péter tehát itt nem hajlandó elfogadni az Istennek járó imádatot és dicsőséget Kornéliusztól. A tisztelet és a dicsőség Istené. És nagy hibát követünk el, amikor embereket magasztalunk fel. A Biblia is figyelmeztet bennünket arra, hogy ne tegyük ezt. Képzeljük el, hogy egy jól öltözött ember besétál a gyülekezetbe egy rendkívül drága Rolex karórával és gyémántgyűrűkkel a kezén, és te azt mondod neki, jöjjön csak ide, üljön le, ez az egyik legkényelmesebb szék, innen mindent jól lehet látni. És akkor jön egy másik ember, aki piszkos farmerban sétál be a gyülekezetbe, azt pedig hátra irányítod a sarokba, nehogy összepiszkolja a szőnyeget. Jakab erre azt mondja, hogy ilyenkor te személyválogató vagy. Az egyiket előnyben részesíted a másikkal szemben, csak azért, mert az egyik jól öltözött. Jakab figyelmeztet bennünket, hogy nem szabad felmagasztaljuk az embereket, hanem Istent kell tiszteljük, mert minden dicsőség az övé kell legyen. Péter tehát nem engedte, hogy Kornélius őt imádja, és ezt mondta neki. Állj fel, én is ember vagyok. Amikor beszélgetve bement vele, sok embert talált ott összegyűlve. Itt tehát azt látjuk, hogy a falak továbbra is omlanak, hiszen Péter most bemegy egy pogány házába. Sok embert talált ott összegyűlve, sok éhes szívet. És hadd mutassak rá itt egy érdekes dologra. Igazából a válaszokat nem ismerem, de azért a rejtélyt magát megismertetném veletek. Azt, hogy hogyan munkálkodik Isten. Azokban a napokban Fülöp az evangélista már Cézárjában lakott. De ha ez valóban így volt, akkor Isten miért nem azt mondta Kornéliusnak, hogy küldjön el Fülöpért, hiszen Cézárja nem volt olyan nagy város. Valószínűleg Fülöp nem lakott messze Kornéliusztól. Miért akarta Isten azt, hogy Kornélius egészen Joppéba küldje el az embereket Simon Péterért? Az egyik lehetséges válasz az, hogy Fülöp nem volt vezető a korai egyházban, hanem csupán egy diakónus. Így tehát, ha ő ment volna el Kornélius házából, és ő lett volna tanúja annak, ahogy a Szentlélek Kornélius házában leszáll a jelenlevőkre, Fülöpöt valószínűleg azonnal kitagadták volna a gyülekezetből, és még csak meg sem hallgatták volna. Pétert legalább Jeruzsálemben készek voltak meghallgatni, hiszen ő vezető pozíciót töltött be a korai egyházban. Amikor ugyanis a jeruzsálemi közösség tudomására jutott, hogy mi történt Kornélius házában, szinte felháborodtak, és azonnal kérdőre vonták Pétert, hogy magyarázza meg, mi akar ez lenni, hogy tehette azt, hogy elvitte az evangéliumot a pogányok közé. Szerintem tehát az Úr azért választotta Pétert erre a feladatra, mert ő vezető szerepet töltött be a korai egyházon belül, és mivel nagy tekintélynek örvendett, legalább készek voltak őt meghallgatni Jeruzsálemben, és nem tagadták ki automatikusan. Ekkor így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, vagy ő hozzá bemennie. Péter tehát itt azt mondja, hogy ti jól tudjátok, hogy a zsidó törvények szerint én most törvényszegést követek el. De nekem az Isten megmutatta, hogy egy embert sem mondjak közönségesnek vagy tisztátalannak. Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek értem? Ekkor Kornélius így szólt. 4 nappal ezelőtt, körülbelül ebben az órában, délután 3 órakor imádkoztam, és íme egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, és azt mondta. Kornélius, imádságod meghallgatásra talált, és alamizsnáidról megemlékeztek az Isten előtt. Küldj el tehát Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is hívnak. Ő Simon Tímár házában van megszállva a tengerparton. Nyomban elküldtem tehát hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte az, aki féli őt és igazságot cselekszik. Vagyis Isten nem csupán egy meghatározott nemzethez tartozó emberek körében munkálkodik. Péternek tehát kinyílt a szeme. Hatalmas volt ez a felismerés. És milyen nehezen emészthető igazság volt ez az egyház számára, hogy az emberek úgy is üdvözülhettek, hogy nem váltak előbb zsidóvá. Ők ugyanis úgy gondolták, hogy először valakinek zsidóvá kell válnia ahhoz, hogy utána üdvözülhessen. Amikor Antiókiában számos pogány üdvözült, és ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezetbe, néhányan elmentek Jeruzsálemből Antiókiába, és azt mondták ezeknek az üdvözült pogányoknak, hogy ti nem lehettek megtérve, hiszen előtte el kell fogadjátok Mózes törvényeit. Körül kell metélkedjetek, és ti zsidóvá kell váljatok. És bizony nagyon összezavarták az antiókiai hívőket. Itt azonban Péter felismerte, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép, minden nemzet kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Kornélius egészen eddig a találkozásig annyi ismerettel rendelkezett Istenről, amennyivel őt a zsidó vallás ellátta. Most azonban Péternek köszönhetően arról is hall, hogy Isten beváltotta az ígéretét, elküldte Jézus Krisztust, a messiást, és most békességet hirdet ő általa. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt, kezdve Galileától az egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. Azt mondja tehát Péter, hogy ti hallottatok Jézusról. Nem olyan dolgok ezek, amelyekről senki sem hallott még. Ti tudjátok, hogy mi történt, kezdve Galileától az egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, akin az ördög hatalmaskodott, mert az Isten vele volt. És Péter itt bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, és azt mondja. Mi pedig tanúi vagyunk, amit ő tett a zsidó tartományokban és Jeruzsálemben. Őt azonban fára függesztve megölték. De az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy nyilvánosan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten, minékünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. Biztosan emlékeztek, hogy Jézus feltámadása után valóban megjelent Péteréknek, és amíg ők kint voltak a tavon és haláztak, Jézus halat sütött nekik, majd hívta őket, hogy egyenek és igyanak vele. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Jézus tehát hatalmat kapott Istentől arra, hogy bírája legyen élőknek és holtaknak. Érdekes ez, pedig az emberek Jézus fölött ítélkeztek, hiszen odavitték őt Pilátushoz, és Pilátus mondta ki fölötte az ítéletet. Itt azonban egy ellentmondással találkozunk. Pilátus ugyanis megkérdezte a tömeget, hogy mi legyen ennek az embernek, Jézusnak a sorsa, akit Krisztusnak mondanak. A tömeg erre azt válaszolta, hogy feszítsd meg! Pilátus azonban megkérdezte tőlük, hogy miért, mi rosszat cselekedett ez az ember. A tömeg azonban egyre csak azt kiabálta, hogy feszítsd meg! Ekkor Pilátus ezt kérdezte tőlük. A ti királyotokat feszítsen meg? A főpapok így válaszoltak. Nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta nekik, hogy megfeszítsék. Azonban ezt megelőzően Pilátus megkérdezte Jézustól. Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus azonban így válaszolt. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Amikor Pilátus ezt meghallotta, megijedt, és ettől fogva igyekezett őt szabadon bocsájtani. Az igazság az, hogy Pilátus valójában saját maga felett mondott ítéletet. És Pilátushoz hasonlóan minden embernek szembe kell néznie azzal a kérdéssel, hogy mit kezdek én most Jézus Krisztussal. Egyszerűen el kell dönteni, és ítéletet kell hozni ebben az ügyben. Valójában azonban ezzel a döntéseddel magad fölött hozol ítéletet. Ha ugyanis elutasítod őt, ezzel kimondtad saját magad fölött az ítéletet, mert Isten téged is elutasít majd. Ha megtagadod őt, akkor majd Isten is megtagad téged. Tehát minden embernek ítéletet kell hoznia Jézus Krisztussal kapcsolatban. Igazából azonban az ítélet annak az embernek az életére van a legnagyobb hatással, aki az ítéletet hozza. És az az ítélet, amelyet az emberek Jézus Krisztussal kapcsolatban hoznak, a saját sorsukat pecsételi meg. Isten tette őt bírává élők és holtak felett, erről olvashatunk a 2 Korintus 5-ben, illetve a Jelenések könyvének 20. fejezetében is. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Azt mondja tehát Péter, hogy a próféták már szóltak korábban arról, hogy mindenki bűnbocsánatot nyer, aki hitét Jézus Krisztusba veti. Az Ószövetségben több száz Jézus Krisztusra vonatkozó proféciát találhatunk. A proféták mind arról beszélnek, hogy Isten elküldi majd egyszülött fiát, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Ő azonban megvetett lesz, és emberektől elhagyatott, pedig ő viselte minden bűnünket. Aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. Péter nem tanította be őket, nem próbálta velük gyakoroltatni a nyelveken szólást, hanem ez egészen természetesen történt a Szentlélek munkája által. Én nagy fenntartással kezelem azokat az összejöveteleket, amelyek során az embereket megtanítják, hogy hogyan szóljanak nyelveken. Ennek ellenére hiszek a Szentlélek munkájában. Persze jó, ha az ige alapján elmondunk néhány dolgot előtte az embereknek, de mindennek a Szentlélek munkája által kell azután megtörténnie. Biztosan emlékeztek, hogy néhányan, egészen pontosan hatan a jobbéi testvérek közül Péterrel tartottak. Péter volt tehát a hetedik. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Nem értették, hogy hogyan lehetséges ez. Nem értették, hogy hogyan töltheti ki Isten az ő szent lelkét egy tisztátalan pogányra. Teljesen elámultak tehát Isten munkáján, hogy a pogányokra is kitöltötte a Szentlélek ajándékát. De vajon honnan tudták azt, hogy a pogányok is megkapták a szent lelket? Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Pontosan ugyanezt történt az apostolok cselekedeteinek második fejezetében is, amikor pünköstkor a hívők csoportjára leszállt a Szentlélek. Akkor ők is nyelveken szóltak, különböző nyelveken, és magasztalták az Istent, hirdették az ő dicsőséges munkáját. Itt tehát ugyanennek lehetünk tanúi, ezek az emberek is nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter. Megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a szent lelket, mint mi? Ezt megelőzően nem kereszteltek meg pogányokat. Péter azonban itt azt mondja, hogy nagyon nyilvánvalóan Isten nekik is megadta a szent lelket, ezért tulajdonképpen mehetünk és akár meg is keresztelhetjük őket. És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Azok pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Meghallották azonban az apostolok és a Júdeában levő testvérek, hogy a pogányok is befogadták az Isten igéjét. Amikor aztán felment Péter Jeruzsálembe, vitába szálltak vele a zsidó származású hívők, és ezt mondták neki. Körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Ekkor Péter elkezdett nekik sorjában beszámolni a történtekről, és ezt mondta. Én éppen Joppé városában tartózkodtam, és imádkoztam, amikor révületbe látomást láttam, valami nagy lepedőhöz hasonló szállt le, amely négy sarkánál fogva leereszkedett az égből, és lejött egészen én hozzám. Péter tehát nekik is elismétli a látomását. Nagyon érdekes belegondolni abba is, hogy Lukács lényegében itt nem írhatott egy végtelen hosszúságú könyvet. Abban az időben a különböző írások nem nyomtatott könyv formájában jelentek meg, hanem mindent tekercsekre írtak. Ezért tehát adott volt, hogy egy tekercsre mennyit lehetett írni. A legnagyobb tekercsek körülbelül 10 méter hosszúak voltak, és a Biblia egyes leveleit is ilyen tekercsekre írták. Ezért mindig igyekeztek odafigyelni arra, hogy ne kelljen 10 méternél hosszabb tekercset felhasználni, mert az ennél nagyobb tekercset rendkívül nehezen szállíthatták. Az apostolok cselekedetei egy hosszú könyv, ezért valószínű, hogy ezt is a lehető legnagyobb, tehát a körülbelül 10 méter hosszú tekercsre írták. Ezért is érdekes, hogy valamilyen oknál fogva a Szentlélek arra indította Lukácsot, hogy kétszer is részletesen kitérjen arra, hogy Pétert hogyan hívta el Isten, és vitte el a pogányok közé. Én biztos vagyok benne, hogy Isten ezt azért tette, hogy megmutassa a zsidóknak és minden embernek az egész világon, hogy Krisztus evangéliuma Isten ajándéka, és mindenki számára ingyen elérhető, bőrszínétől és etnikai hovatartozásától függetlenül. Péter tehát újra elmeséli látomását a 6. verstől. Közelebbről megnéztem, és láttam benne a föld 4 lábú állatait, a vadakat, a csúszómászókat és az égmadarait. Hallottam egy hangot is, amely így szólt hozzám. Kelj fel, Péter, öld és egyél! Én azonban így szóltam. Semmiképpen sem, uram, mert közönséges vagy tisztátalan még sohasem ment be a számon. De másodszor is megszólalt a hang az égből. Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig 3 ízben történt, utána az egész felemelkedett újra az égbe. És íme, abban a pillanatban 3 férfi állt meg azelőtt a ház előtt, amelyben voltam, akiket Cézáreából küldtek hozzám. A lélek pedig azt mondta nekem, eredj velük minden aggályoskodás nélkül. Péter tehát itt azt mondja, hogy nem őt terheli mindebben a felelősség, hiszen a lélek mondta neki, hogy menjen el velük. A lélek volt az, aki vezette ebben. A lélek pedig azt mondta, eredj velük minden aggályoskodás nélkül. Eljött azonban velem ez a 6 testvér is, akikkel bementünk a férfiúnak a házába. Péter tehát tanúkat is vitt magával, valószínűleg azért, mert tudta, hogy mi történik majd abban a házban, és tudta, hogy ha Jeruzsálemben esetleg kérdőre vonják őt, tanúkra lesz szüksége, akik megerősítik történetét, és elmondják, hogy ez nem Péter saját ötlete volt, hanem a lélek indította őt mindenre. És ha ezt a tanúk is bizonyítják, akkor bizonyára nem rúgják majd ki a jeruzsálemi gyülekezetből. Az pedig elbeszélte nekünk, hogyan látta, amint az angyal megállt a házában, és azt mondta neki. Küldj el Joppéba, és hívd át Simont, akit Péternek is neveznek, aki olyan igéket hirdet neked, amelyek által üdvözülsz, mint te, mint egész házad népe. Péter tehát egyértelműen azt mondja, hogy a lélek mondta neki, hogy menjen el Kornélius házába, és vigye el hozzájuk az evangéliumot, amely által üdvözül Kornélius, illetve egész háza népe. Vagyis Isten terve volt az, hogy a pogányok is üdvözüljenek. Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt kezdetben. Én nem értem hozzájuk, mondja Péter, én nem csináltam semmit. Ekkor eszembe jutott az Úr szava, aki így szólt. János vízzel keresztelt, de ti Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Ha tehát ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy megakadályozzam az Istent? Bizony ez nagyon jó kérdés. Ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent? Jobb lenne, ha nem próbálnám akadályozni Isten munkáját. Sajnos azonban napjainkban is vannak olyan emberek, akik pontosan ezt teszik. Ellenállnak az Isten munkájának. Isten elkezd munkálkodni, ők pedig megpróbálnak ennek ellenállni. Kritizálják, csak hibát keresnek benne, és ellenállnak Isten munkájának, mondván, hogy ez nem felel meg az ő eredeti elképzeléseiknek. Nem is olyan régen a kezembe jutott egy levél, amelyet gyülekezetünkből az egyik hölgy kapott, miután ide költözött Kaliforniába. Ezt a levelet pedig a Krisztus gyülekezete nevű felekezet egyik pásztora írta neki. A pásztor megfedte őt azért, hogy a mi gyülekezetünkbe jár, és azt mondta, hogy ennek a gyülekezetnek nincs semmi létjogosultsága, és hogy mindnyájan a pokolra fogunk jutni, mert a gyülekezetünk nem a megfelelő nevet viseli. Ez a pásztor ugyanis azt állította, hogy ha a gyülekezetünknek nem az a neve, hogy Krisztus egyháza, akkor mi lényegében nem is Jézus Krisztust dicsőítjük, és mindenképpen helytelenül cselekszünk. Be kell vallanom, hogy én nagyon sajnálom ezt az embert, mert az ő mennyországa egy nagyon magányos hely lesz. Erről jut eszembe az a kis történet, amely szerint Péter egyszer körbevezetett a mennyben egy embert, és miközben ott sétáltak, ez az ember különböző csoportokra lett figyelmes, akik mind Istent imádták, és nagyszerűen érezték magukat. Hősünk tehát látja a baptistákat, a presbiteriánusokat, a metodistákat, a pünkösdieket, és mindnyájan együtt dicsérik az Urat. Ezek után azonban egy magas falhoz érkeznek, és az ember hallja, hogy ez a csoport a fal mögött dicséri az Istent, és dicsőítő dalokat énekelnek. Ekkor odafordult Péterhez, és megkérdezte, hogy ezek miért nincsenek a többiekkel. Péter így szólt. Csendesebben. Itt a fal mögött ezek az emberek a Krisztus egyházából jöttek, és meg vannak győződve arról, hogy egyedül vannak itt a mennyben. De nem szeretném, ha félreértenétek. Itt most nem általánosságban a Krisztus egyházának pásztorairól beszélek, hanem egyetlen egy pásztorról, akinek vannak bizonyos meggyőződései és elképzelései, amelyekkel én nem értek egyet. Sőt, személy szerint úgy gondolom, hogy ez az ember egy nagyon beszűkült látásmódot képvisel. Nekem ezzel mindig nagyon nehéz megbirkóznom, de biztos vagyok benne, hogy amikor odaérünk a mennybe, akkor Isten megadja nekem a kegyelmet, hogy őt is elfogadjam olyannak, amilyen. Sőt, hadd mondjam el, hogy én is sok Krisztus egyházának gyülekezete élén álló pásztorral találkoztam már, akikkel egészen kiváló a kapcsolatunk. Nagyon is tisztelem a szolgálatukat, ahogyan az Úrért munkálkodnak, és ez az egy lelki pásztor, akiről beszéltem, aki a levelet küldte, ő csupán egy a sok közül. Ő a saját meggyőződését, nem pedig az összes többi lelki pásztor meggyőződését kommunikálta, és ennek nagyon örülök. Péter tehát azt mondja, hogy ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent. Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak. Akkor tehát a pogányoknak is megadta az Isten. És elfogadták. Elfogadták tehát azt, hogy Isten igenis munkálkodik a pogányok körében is. Arra azonban nem voltak készek, hogy teljesen közösségre lépjenek a pogányokkal. Ha ugyanis tovább olvassuk az apostolok cselekedeteit, akkor látni fogjuk, ahogy Péter elmegy Antiókiába, és ő ott egy asztalnál étkezik a pogányokkal, egészen addig, amíg néhány testvér meg nem érkezik a jeruzsálemi gyülekezetből. Ezután azonban Péter másképp kezd viselkedni. Már nem akar egy asztalnál ülni a pogányokkal. Vagyis Péternek még mindig voltak fenntartásai, és ezzel megoszlást okozott az antiókiai gyülekezetben. Ezért Pál meg is feddi Pétert, ahogy ezt a Galatákhoz írt levelében olvashatjuk. A falak tehát még nem omlottak le teljesen, de azért ez a folyamat már elkezdődött. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszórodtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. Antiókiáról tudnunk kell, hogy a Római Birodalom harmadik legnagyobb városa volt, Róma és Alexandria után, és az Orontész folyó torkolatánál helyezkedett el a földközi tenger partján. Antiókia legfőbb istendője Daphné volt, és a várostól körülbelül 7-8 kilométerre egy babérligetben egy hatalmas szentélyt is emeltek ennek az istennőnek. A történet szerint Apolló beleszeretett Daphnéba, és elkezdett neki udvarolni, Daphné azonban attól tartva, hogy Apolló megerőszakolja majd őt, babérfává vált. Azok, akik papnőként ebben a templomban szolgáltak, prostituáltak voltak, és az istennő iránti imádatukat úgy fejezték ki, hogy eljátszották azt, ahogyan Apolló elcsábítja Daphnét. Istennőjüket tehát rendkívül testies formában imádták, és Antiókia városa is így került be a köztudatba, hogy ott az emberek rendkívül testies, kicsapongó életmódot folytatnak. A városban egyre nagyobb méreteket öltött a hazárdjáték és mindenféle bűn. Ezért azokra, akik rendkívül testies és kicsapongó életmódot éltek, gyakran mondták, hogy olyanok, mint az antiókiaiak. Ezért nagyon érdekes, hogy a Krisztus evangéliuma pontosan ebben a pogány városban vetette meg olyan erősen a lábát, hiszen az antiókiai gyülekezet vált később a pogányok felé irányuló missziók központjává, és innen jutott el az evangélium a világ minden pontjára. Az antiókiai gyülekezet tehát a korai egyház egyik fontos központjává vált, és rendkívül sok pogány tagja volt. Eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Tehát a pogányoknak nem hirdették az igét. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr velük volt, úgyhogy sokan hittek, és megtértek az Úrhoz. Ennek híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezetnek a fülébe, ezért elküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Barnabás tulajdonképpen tökéletes választás volt, ő ugyanis Krisztus testén belül mindig kibékítette, összehozta az embereket, és egységet teremtett közöttük. Barnabás volt az, aki felkarolta Pált megtérése után, hiszen a jeruzsálemi gyülekezet hallani sem akart róla. Barnabás volt az, aki Pált elvitte hozzájuk, és rámutatott arra, hogy már ő is a testvérük. Barnabás neve azt jelenti, hogy a vigasztalás fia. Ő tehát nagyszerű választás volt arra, hogy Antiókiába menjen, amikor a jeruzsálemiek meghallották, hogy milyen hatalmas ébredés történt abban a városban, a pogányok körében. Barnabás telve volt kegyelemmel és bölcsességgel, és azonnal felismerte Isten munkáját ott Antiókiában a pogányok között, és el is fogadta azt. Bátorította tehát mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Ez azt is jelentette, hogy Barnabás arra bátorította mindnyájukat, hogy kötelezzék el magukat az Úr mellett. De ez többet jelentett egy egyszerű elhatározásnál. Sajnos túl sok dolgot csak a fejünkben határozunk el, pedig az akarat gyökere a szívünkben van. Barnabás tehát arra bátorítja őket, hogy teljesen szánják oda magukat az Úrnak, hogy szívük szándéka szerint tegyék azt teljes akaratukból. Ő ugyanis jól tudta, hogy nekik is üldöztetés lesz majd az osztályrészük, és hogy a pogányvilág, amely ellenszenvvel viseltetik Jézus iránt, velük szemben is ellenszenvet és elutasítást fog majd tanúsítani. Barnabás látta, hogy egy olyan városban élnek, amely egyre mélyebbre süllyed mindenféle bűnben, és jól tudta, hogy ha nem szánják oda magukat teljesen Istennek, akkor ez a világ előbb vagy utóbb újra átveszi életük felett az uralmat. Ő tehát arra bátorítja őket, hogy határozzák el szívükben, hogy odaszánják magukat az Úrnak, ugyanúgy, ahogy Dániel, Sidrák, Misák és Abednego is elhatározták, hogy nem szennyezik be magukat Babilonban. Barnabás derék ember volt, telve szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokasság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás ezután elment Tarzusba, hogy felkeresse Sault. Barnabás tehát felismerte, hogy a Szentlélek elkezdett munkálkodni ebben a városban, amely a római birodalom egyik meghatározó városa volt, ugyanakkor azonban egy jelentős görög kulturális háttérrel rendelkező helység is volt. Ő tudta, hogy az itteni szolgálat egy különleges embert kíván. Egy olyan emberre volt szükség, akit a Szentlélek már felszabadított, aki ismerte és értette a görög kultúrát, mindamellett azonban erős igei alapokkal is rendelkezett. Pál, akit itt még Saulként emleget az ige, miután elment Jeruzsálemből, hazatért szülővárosába Tarzusba, és most, 8 évvel később, Barnabás elmegy felkeresni Sault. Én biztos vagyok benne, hogy az alatt a 8 év alatt Pál idejének nagy részét azzal töltötte, hogy sátrakat készített, illetve azzal, hogy bizonyságot tett a tarzusziaknak, és Isten folyamatosan felkészítette őt erre a szolgálatra, amelyre elhívta. Úgy érzem, hogy gyakran esünk abba a hibába, hogy megtérésünk pillanatától kezdve azonnal fejest akarunk ugrani a szolgálatba. Pedig nagyon fontos, hogy a Szentlélek először felkészítsen bennünket. És ez a felkészülés nem egyik napról a másikra történik. A második világháború kapcsán emlegetni szokták az amerikai légierőben az úgynevezett 90 napos csodákat. 90 nap alatt készítették fel ugyanis az utca emberét az amerikai légierőben való szolgálatra a háború alatt. De Isten nem így munkálkodik. Nagyon fontos, hogy először szilárd, bibliai alapokra tegyünk szert, hogy először jól megismerjük Isten igéjét és az ő munkáját. Nagyon érdekesnek tartom azt, hogy Pál szolgálatának kezdete a megtérése után 11 évvel történik. Tudjuk, hogy Pál megtérése után Arábiában töltött 3 évet, majd 8 további éven át eltűnt a szemünk elől, mert visszavonul szülővárosába Tarzusba. Mindezek után, amikor Barnabás Antiókiába látogat, és látja mindezt, amit Isten ott végez, rádöbben, hogy ehhez a szolgálathoz egy egészen különleges emberre lenne szükség. Pára gondol, és ezért elmegy Tarzuszba, hogy megkeresse őt. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek, ami azt jelentette, hogy Krisztus emberei. Évekkel ezelőtt Amerikában is hasonló névvel illették a hippiket, akik megtértek. Gúnyosan úgy nevezték őket, hogy ó, az a Jézus népség. Tehát gúnyosan és lekezelően bántak azokkal a fiatalokkal, akik a hippi mozgalom idején Jézus Krisztusba vetették hitüket. Antiókiában is hasonló lehetett a helyzet. Valószínűleg nem a csodálatukat akarták ezzel a névvel kifejezni, hanem sokkal inkább gúnyosan illették őket ezzel a névvel, hogy ó, azok a keresztények! Ha újra megnézzük a 19-es verset, akkor láthatjuk, hogy korábban senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Amikor azonban eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust, tehát prédikáltak. Ezután azt írja az ige, hogy amikor megérkezett Barnabás, ő bátorította mindnyájukat, majd Pállal egy teljes esztendeig ott tartózkodtak, és tanították őket. Én úgy gondolom, hogy nagy különbség van a prédikálás, a bátorítás és a tanítás között. Én úgy gondolom, hogy napjaink gyülekezeteiben abszolút túlsúlyban van a prédikálás, azonban úgy érzem, hogy sokkal több kellene a bátorításból és mindenekelőtt a tanításból is. Hiszen Antiókiában is azt látjuk, hogy egy teljes esztendeig maradtak ott és tanították az embereket. A prédikálás, vagyis Jézus Krisztus hirdetése azoknak szól, akik még nem tértek meg. Ez tehát annyit jelent, hogy hirdetjük nekik a jó hírt, hogy üdvözülhet minden ember, aki hitét Jézus Krisztusba veti. Isten elküldte egyszülött fiát, hogy meghaljon értünk a kereszten, aki harmadnapra fel is támadt a Szentlélek ereje által. És ha valaki Jézus Krisztusba veti a hitét, bűnei megbocsátatnak, és övé lesz az örök élet ajándéka. Erről szól tehát a prédikálás, hogy hirdetjük a jó hírt. Miután pedig valaki elkezd hinni Jézus Krisztusban, bátorításra van szüksége. És Barnabás is ezt tette, bátorította az embereket. Mindnyájukat bátorította, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, hogy kapaszkodjanak az Úrba. Amikor pedig Pál is elment Antiókiába, egy éven át tanította őket. Tanította őket, hogy hogyan tudjanak megmaradni az Úrban, hogyan imádkozzanak, hogyan járjanak az Úrral. A tanítás tehát elengedhetetlen, és bizony napjainkban sok gyülekezet azért gyenge és erőtlen, mert nem tanítják az embereknek Isten igéjét. Ezért mi ebben a gyülekezetben az ige tanítása mellett köteleztük el magunkat. Emellett pedig ott van romén testvérünk az Úrban, aki bátorít bennünket. Nagyszerű munka megosztás. Én tehát megmondom nektek, hogy mit kell tennetek, ő pedig arra ösztönöz benneteket, hogy ezt meg is tegyétek. Bátorít bennünket arra, hogy mit kéne tennünk az Úrban, és hogy ezt meg is tegyük. Ez is egy rendkívül fontos és elengedhetetlen szolgálat. Fontos, hogy ez a kettő egyensúlyban legyen. Rendi pedig, aki szintén gyülekezetünk tagja, szombatesténként hirdeti Jézus Krisztust sok-sok fiatalnak, ő tehát prédikál. Helye van tehát a prédikálásnak, helye van a bátorításnak, és helye van a tanításnak is. És hadd mondjam el, hogy ahhoz, hogy erős és hatékony legyen a gyülekezet, mindenképpen szükség van arra, hogy Isten igéjét tanítsák az embereknek. Egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokasságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Ezekben a napokban proféták jöttek Jeruzsálemből Antiókiába. Előállt egyikük. Ezekről a prófétákról tudnunk kell, hogy ők abban az időben gyülekezetről gyülekezetre jártak, mondhatni nomád életmódot folytattak. Ennek eredményeképpen azonban sokan mások is elkezdték magukat prófétáknak nevezni, és gyülekezetről gyülekezetre jártak. A korai egyházban ez egy probléma is volt, hiszen el kellett dönteni minden egyes alkalommal, hogy az az adott ember, aki jött és magáról azt állította, hogy Isten prófétája, valóban az volt-e. Ennek kapcsán említeném meg a Didákét, az apostolok tanítványainak írásait. Ez a korai egyháznak egy kézikönyve volt, amely nagyjából időszámításunk szerint 100 körül kezdett elterjedni. Konkrét útmutatást adott arra, hogy hogyan lehet meghatározni, hogy ki az igazi és ki a hamis próféta. E szerint tehát, ha valaki úgy érkezett a gyülekezetbe, hogy azt állította magáról, hogy próféta, akkor egy napra a gyülekezet mindenképpen befogadta és meghallgatták. Ha azonban a második napon is ott akart maradni, anélkül, hogy ő dolgozni akart volna, akkor egyértelmű volt, hogy ő hamis próféta, és csak a gyülekezeten próbál élősködni. Ha egy próféta bejött a gyülekezetbe, és azt mondta, hogy így szól az Úr, készítsetek egy hatalmas lakomát, sült csirkével és krumplipürével, és miután készen áll a lakoma, ő maga is evett ebből az ételből, akkor hamis próféta volt. Még mielőtt minden gyülekezetnek lett volna külön pásztora, vénei, vezetői, egyikük előállt név szerint Agabosz. Róla azt kell megjegyeznünk, hogy találkozunk még vele több évvel később Cézáreában. Agabosz a lélek által megjövendőlte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Claudius idejében. Tehát Agabosz egy igazi próféta volt, hiszen be is következett az, amit megjövendőlt. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ugye emlékszünk, hogy a jeruzsálemi gyülekezet komoly üldöztetésnek volt kitéve, tagjai szétszóródtak, ráadásul a gyülekezet tagjai mindenüket pénzétették és megosztották egymással. Ez azonban hosszú távon anyagi csődöt eredményezett. Amikor tehát Agabosz megjövendőlte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön, akkor a tanítványok elhatározták, hogy gyűjtést szerveznek, és az adományokat eljuttatják a szenteknek Júdeában. Ezt meg is tették, és itt tanúi lehetünk a keresztényi szeretetnek, amely túlmutat nemzeteken, országhatárokon, sőt, a gyülekezet határain is. Itt az egyik gyülekezet kinyúl a másik gyülekezet felé, Krisztus teste felé, hogy segítsen neki, és hogy megossza velük azt a bőséget, amelyet Istentől kaptak. Elmondhatom, hogy a mi gyülekezetünknek is megadatott az a hatalmas kiváltság, hogy mi is megoszthassuk másokkal azt a bőséget, amit Istentől kaptunk. Mert Isten valóban bőséggel áldott meg bennünket. Megadatott tehát nekünk az a kiváltság, hogy ezt a bőséges áldást megoszthassuk más gyülekezetekkel, illetve más keresztényekkel Krisztus testében Amerika szerte, illetve az egész világon. De mindez itt kezdődött Antiókiában, ebben a gyülekezetben, amelyet Isten szintén egy központtá tett, ugyanúgy, ahogy Isten a mi gyülekezetünket is központtá tette, és innen is sokan indultak el, hogy új gyülekezeteket hozzanak létre. Országszerte több száz gyülekezet nőtte már ki magát ebből a gyülekezetből. És úgy gondolom, hogy hihetetlenül nagy áldás, hogy ilyen helyzetben lehetünk, és segíthetünk testvéreinknek, és támogathatjuk őket szerte a világban. Egyértelmű párhuzamot azonban nem vonhatunk a két dolog között, hiszen a korai egyház kezdetei a jeruzsálemi gyülekezethez nyúlnak vissza, és most éppen az első jeruzsálemi gyülekezetnek van szüksége segítségre. Mi azonban nem vagyunk rászorulva más gyülekezet anyagi támogatására, hanem miénk lehet az a hatalmas áldás és kiváltság, hogy másokat segítünk. Nagyon hálás vagyok ezért Istennek, hiszen nagyobb áldás adni, mint kapni, úgyhogy mi tényleg nagyon áldottak vagyunk. Tehát összegyűjtötték az adományokat, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. Saul tehát visszatér Jeruzsálembe most Barnabás kíséretében, kezükben az adományokkal, amelyeket az antiókiai testvérek gyűjtöttek számukra. Leomlottak a falak, és a pogány testvérek egy egészen csodálatos nagy lelkűséget tanúsítottak a jeruzsálemi zsidó testvéreik felé. Uram, köszönjük neked a te igédet, amely lámpásként világít a mi utunkon. Milyen hatalmas áldás az, Uram, hogy összegyűlhetünk és tanulmányozhatjuk a te igédet. Uram, tudjuk, hogy ez kedves előtted, és mi valóban olyan munkások szeretnénk lenni, akiknek nem kell szégyenkeznie. Segíts, Uram, hogy megértsük és befogadjuk a te igédet, és add, Uram, hogy mi is mindnyájan szilárdan elhatározzuk a szívünkben, hogy téged fogunk követni, és veled fogunk mindvégig járni, függetlenül attól, hogy mi történik körülöttünk. Uram, kérlek, áld meg te a népedet, legyen ott mindnyájunk életén a te hatalmas kezed. Kérlek, hogy tekenj fel bennünket a szolgálatra, amelyre elhívtál. Jézus nevében kérjük ezt. Amen.